Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, megiratkozzon fel, ez nagyon fontos nekünk, valamint ha módodban áll, támogass minket Patreonon. Az eheti vendégem Filipov Gábor, az Egyensúlyért Intézet kutatási igazgatója, történész, politológus. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Először arra gondoltam, hogy valószínűleg nagyon szereted a science fiction-öket is. Az elmúlt években megjelent két könyved is, az egyik a Párhuzamos Univerzumok képzelet és tudomány 2019-ben, majd ezután a Egy galaxissal odébb fantáziavilágok valóságai 2020-ban. Nekem erről két science fiction jutott eszembe. Az egyik a Párhuzamos Univerzumokról, a Philip K. Dick The Man in the High Castle, az Ember a Fellegvárban című novellája jutott eszembe. A másikról pedig az Egy galaxissal odébb, az a fantáziavilágok valóságairól, a Dűne és a Star Wars. Lehet, hogy ez kicsit ilyen általánosabb. De ezeket így ismered, gondolom, akkor szeretted a science fiction-t, foglalkoztál ezzel sokat gyerekkorodban?
Gyerekkoromtól kezdve a mai napig, sőt igazából, hogyha őszinte akarok lenni, akkor a politika és a nagy történelmi összefüggések iránti érdeklődés az nekem gyakorlatilag az ilyen klasszikus három testőr és hasonló regények mellett az alapítvány és hasonló történetekkel keltődött fel, tehát nekem a politikai iránti érdeklődésem részben innen származik. Annyi kiigazítás, hogy említettél két kötetet, ezeket nem én írtam, hanem van, amelyikben írtam, egyébként szerkesztettem őket. Ez már egy lassan hétkötetesre duzzadó sorozat az Athénium kiadónál, amely Tóth Csaba kollégámnak a Sci-fi politológiája című kötetével indult, és gyakorlatilag arról szól, hogy mindenki által ismert popkulturális alkotások, science fictionok, horrorok segítségével nagyon bonyolultnak tűnő tudományos kérdéseket megvilágítsunk közérthetően, kicsit emészthetőbben. Én ebben egyébként nagyon hiszek általában is a munkámban, hogy az fontos, hogy az ember ne csak magas idézettségért, hát kevesek által olvasott szaklapokba írjon, hanem megpróbálja egy kicsit teríteni a társadalomban azt a tudást, amit sikerült felhalmozni az akadémiai szférában.
Érdemes lenne beszélgetni, hogy az elmúlt 10 évben egy ilyen mi lett volna, ha gondolat jutott eszembe. Ugye társszerzője vagy a Magyarország 2030 Jövőkép a magyaroknak című kötetnek, Boros Tamással együtt, ami 2020-ban jelent meg, igaz?
Igen.
És ugye, ami 10 évre előrevetít egy lehetséges fejlődéspályát Magyarország elé, de mielőtt erre rátérnénk, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha visszamennénk 10 vagy 12 évet így az időben mához képest, arra az időszakra, amikor a Fidesz kétharmaddal nyert, és az EU támogatások elkezdtek így befolyni Magyarországra, ugye a kohéziós alap, a regionális fejlesztési alapból, mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapforrásaiból. Ez idő alatt, tehát az elmúlt 10-12 évben körülbelül 10.000 milliárd forint érkezett az EU-tól Magyarországra. Ezt a számot a 444-nek az egyik cikkéből idéztem. Ezt most nem fogjuk tudni persze elemezni, hogy milyen minőségben lett ez felhasználva, de mit gondolsz, hogyha a lehetőségeinket és a beáramló pénzt tekintetbe vesszük akkortól máig? Hogy állunk ennek a hasznosulásával? Egyáltalán mik azok a területek, amin 10 vagy 12 év alatt szignifikáns javulást lehetett volna elérni, vagy tovább megyek, amire inkább fókuszálni kellett volna ahhoz, hogy most ne az EU átlagtól messze elmaradó és leszakadó országok között szerepeljünk a legtöbb statisztikában?
Annyit érdemes kiigazításképpen kezdetnek elmondani, hogy az EU-s források azok lényegében már a csatlakozásunk előtt elkezdtek áramlani, aztán nyilván egyre nagyobb mértékben, de a 2004-es csatlakozásunktól kezdve azért ez a pénzcsap, ez megnyílt. Hogyha teljes képet akarjuk látni, akkor azt szerintem érdemes elmondani, hogy az országnak a fizikai infrastruktúráján ezek a források jelentősen javítottak. Tehát mi a Magyarország 2030 című kötetben az Egyensúly Intézet munkatársaival, ahol dolgozom, megnéztük azt, hogy Magyarországnak mik az erősségei és mik a hátrányai, és bizony az elmúlt 15-20 évben Magyarországnak az infrastruktúrája, akár a közúthálózatot nézzük, akár a digitális infrastruktúrát, akár az épületeinket, jelentős mértékben megújult. A fizikai infrastruktúrával elég jól állunk. Itt el lehetne kezdeni azon vitatkozni, hogy egyébként mennyivel lehetett valamelyik többet kihozni ezekből a forrásokból, mennyire tudtuk gazdaságosan felhasználni, de ekkora mennyiségű pénznek a hatása az nyilvánvalóan meglátszik. Ami a fő probléma, és igazából a mi tevékenységünknek a 90%-a ezzel a problémával való küszködésről szól, az az, hogy a fizikai tőkénknek a javítása mellett nem nagyon jutott energiánk vagy figyelmünk az emberi erőforrásoknak a fejlesztésére. Nevezetesen az oktatásnak a fejlesztésére, az egészségügyünknek a fejlesztésére, általában egy tudásalapú, magas hozzáadott értékű társadalomnak és gazdaságnak a létrehozására. Ez azért probléma, mert bár fontos a fizikai infrastruktúra, azt látjuk a sikeres, a saját kategóriájukból kitörő, korábban szegény országok példájából, hogy egy kicsi erőforrásokban szegény ország számára a legfontosabb kitörési pont az az emberekben rejlik. Ez nem a kiművelt emberfők című közhelynek az újabb ismételgetése, hanem Hollandiától Svédországon át Szingapúrig vagy Tájvánig az összes nagy 20. századi sikertörténetnek az általános receptje, hogyha nincsen aranyad, nincsen olajad, akkor emberből tudsz építkezni, és mi ezen a téren állunk elsősorban nagyon rosszul az uniós mezőnyben.
Legtöbben, ha egy ország fejlettségéről beszélnek, akkor elsősorban gazdasági fejlettségre gondolnak, GDP és GNP növekedésre asszociálnak. Szerintem ez nem feltétlenül igaz, és adott esetben egy szegény kormány is tudhat jelentősen emelni a társadalmi jóléten. Most szerintem úgy gondolom, valószínűleg nehezebb évek előtt állunk gazdasági szempontból, de legalábbis szűkebb anyagi mozgástere lesz a következő kormányoknak, mint a 2008 utáni felrendüléses időszakban. Mik azok a területek szerinted, ahol akár jelentős tőkeinjekció nélkül is, pusztán koncepcióváltással, a szabályozások reformjával, az adminisztráció átszervezésével, digitalizációval is gyors és látványos változásokat lehetne elérni az országban?
Kicsit megint távolabbról kezdve, mióta mi tavaly előtt most már kiadtuk ezt a könyvet, amit említettél, a Magyarország 2030-at, és az Egyensúlyi Intézetnél havonta, két havonta kijövünk egy-egy szakpolitikai területre vonatkozó javaslatcsomagunkkal, gazdaság, oktatás, klímaváltozás, levegőszennyezés, és így tovább. És azért nagyon jó a kérdés, amit felteszem, mert bár általában egyébként országos szinten, nemzetközi szinten a nagyobb jólét, az több lehetőséget jelent minden tekintetben, tehát szerintünk igenis célnak kell lennie annak, hogy ki tudjunk törni a közepes jövedelem csapdájából, legalább hosszú távon ennek célnak kell lennie, de nagyon jól mondott, hogy számos olyan szakpolitikai terület létezik, igazából az összes ilyen, amit felsoroltam, ahol nagyon apró átkalibrálásokkal, plusz források bevonása nélkül lehetne jó eredményeket elérni. Megjegyzem, a mostani költségvetési szerkezetünk is olyan, hogy nagyon bő tér van az átcsoportosításokra. Ezzel is mi nagyon sokat foglalkoztunk. Tehát egyrészt a már ma elköltött pénzeinkből nagyon sokat értelmesebben el tudnánk költeni, másrészt valóban apró kis módosításokkal sokkal hatékonyabbat be tudnánk tenni az országunkat. Most mondok egyetlen egy példát. A 21. században a fejlett, jómódú és sikeres szakpolitikai munkát végző államok, azok digitalizált államok, teljességgel digitalizált államok. Itt nem arról van szó, hogy elmondhassuk a híradóban, hogy egy újabb digitális stratégia lépést tudtunk végrehajtani, és ezért begyűjtsük a krediteket, hanem arról van szó, hogy az információkkal való hatékonyabb, gyorsabb, integráltabb gazdálkodás az egy jobb állami működést és egy jobb gazdasági működést tud létrehozni. Ma az állami gazgatásban mi ezzel állandóan találkozunk, akár az oktatásról, akár az egészségügyről beszélünk, hogy papír alapú adatokat kell Excel táblákba vezetni, Excel táblákról visszavezetni papírra, egyesíteni egy másik Excel táblával, kikérni a másik állami hivataltól azt az információs adatbázist, ami nekik áll rendelkezésükre, miközben látjuk azt, hogy a jól működő államokban nagyon nagymértékű, hatalmas nagy információs bázist egyesítő állami információs rendszerek vannak. Akár az egészségügy, a jövő egészségügy, az egy információ alapú egészségügy, ahol úgy lehet személyre szabott terápiákat, vagy akár prevenciót tervezni, hogy az embernek gyakorlatilag az összes egészségügyi kockázatát az egész életére nézve feltérképezik jó előre, évtizedekkel korábban. Önmagában egy ilyen szemléletű egészségügyel például nemhogy nem lenne szükség nagyobb tőkebevonásra, hanem rengeteget lehetne spórolni. Az oktatásban, hogyha nem fűnyíró elvszerűen kutatnánk mindig azt, hogy a központ által megszabott célok azok hogyan teljesülnek az összes intézményben az országban, hanem figyelnénk a folyamatosan bejövő adatokat, és rögtön fel tudnánk kapni a fejünket arra, hogyha valahol túl nagy a bukási arány, hogyha valahol túl nagy az iskolai lemorzsolódás, ott tudnánk célzottan beavatkozni. Megint csak megsporolhatnánk egy csomó pénzt. Ugye a digitalizáció egy olyan történet, egy olyan terület, ahol eléggé nagy a belépési költség, tehát hogy költséges valóban megteremteni azt a biztonságos és korszerű digitális infrastruktúrát. Onnantól kezdve viszont ez a befektetés, ez nagyon-nagyon rövid idő alatt meg tud térülni, nem beszélve arról, hogy az állam az képes az összes energiáját arra fordítani, ami az ő feladata.
Mit gondolsz? Legalábbis én azt gondolnám, hogy ez az államnak megvan a társadalmi támogatottsága, plusz megvan a pénze, megvolt a pénz az elmúlt időszakban ahhoz, hogy ezt végrehajtsa. Miért, illetve szakértőket tud megfizetni, ha nincs megfelelő szakértője, bevonni ebbe a munkába? Mi az, amiért ehhez mégsem nyúltak hozzá, vagy nem ismerték fel ezt? Mit gondolsz erre?
Ez egy összetett kérdés, ami engem is nagyon sokat foglalkoztat, és szerintem egyébként a magyarországi rendszerváltás óta hivatalukat betöltött kormányoknak a színezetétől függetlenül nagyon sok kormánnyal kapcsolatban fel lehet tenni ezt a kérdést. Itt több strukturális probléma van. Az egyik az, hogy a választási ciklusokhoz igazított szakpolitikai ciklusok, magyarul szólva olyan intézkedéseket kell elindítanod, amelyek a következő választás előtt érezhető előnyökkel járnak az emberek számára. Ez a fajta politikai gondolkodás, ez a hosszú távú tervezés és a hosszú távú stratégia alkotás ellenhat. A legtöbb fontos problémánk, amire megoldást kellene találnunk, az 10-20 éven belül tud hozni igazán látványos eredményeket. Van, ami egyébként 1-2 éven belül is, mi nagyon sok ilyen javaslatot is megfogalmazunk, de az igazán fontos reformok, azok parlament és kormányzati ciklusokon átívelően fejtik ki hatásokat. Itt akkor egy rossz ösztönző rendszerrel találkozunk. A legtöbb kormányt igazából mi választók tartjuk vissza attól, hogy csak hosszú távon megtérülő befektetésekkel foglalkozzanak. Ehelyett nyilvánvalóan ezt meg kell értenünk nekünk is, a politikusok választást akarnak nyerni, mert különben kihullanak a fixisből, kihullanak a hatalomból, és semmit nem tudnak végrehajtani abból, amit helyesnek tartanak, és mi választók vagyunk sajnos azok, akik több ízben megtanítottuk a politikai elitnek, hogy nem erészeljen hosszú távú projektekben gondolkodni. Ezt azért mondom csak, mert a politikai elitet nem lehet egykönnyen lecserélni. Mi viszont, akik politikáról beszélgetünk, egy picit tudunk változtatni adott esetben az attitűdjeinken, az attitűdünkön. A másik az államnak a működése. Magyarországon egy olyan viszonylag nagyméretű állammal van dolgunk, amelyik elég alacsony színvonalon teljesít. Erre nagyon objektív mutatók vannak, mi nagyon sok ilyennel foglalkozunk, de nem fogok itt statisztikákkal untatni senkit. A lényeg az, hogy Magyarországon az állam teljesítménye az egy lefelé tartó pályán van. Ez többek között azért van, amiről elkezdtem beszélni, hogy nem egy korszerű államigazgatást működünk. Beszéltünk az információs adatbázisok összekapcsolásának az előnyéről, beszéljünk arról is, hogy hogyan kell szakpolitikát alkotni. Magyarországon, hogyha bármilyen színezeti kormány kitalál valamit, mit csináljon a népesedési folyamattal, hogyan támogassa a családokat, mit csináljon a munkanélküliség ellen, akkor gyakorlatilag hasraütésszerűen bedobnak valamit a köztudatba, azt végrehajtják, és utána senki nem beszél semmit arról, hogy ennek mi volt az eredménye. Ezzel szemben mondjuk az Egyesült Államokban létezik az úgynevezett adatalapú szakpolitika alkotás, ahol az történik, hogy nagyon objektív, szinte kísérletszerűen összegyűjtött adatokra építenek szakpolitikai javaslatokat, mondjuk egy munkaügyi reformot, azt először kicsiben tesztelik egy államban vagy egy városban, megnézik, hogy mit tanulhatnak belőle, és elkezdik fokozatosan országosan bevezetni, és ami a legfontosabb, arra használják fel, az elképesztő digitális infrastruktúrájukat, hogy kiértékeljék ezeket az eredményeket, oksági kapcsolatokat állapítsanak meg az egyes intézkedések, a várt hatások és a nem várt következmények között. Magyarországon ilyennel mikor találkoztunk utoljára? Itt még ott tartunk, hogy hát hiányoljuk néha a hatástanulmányokat, de leginkább azokat sem, de az, hogy valamit csinálunk a közpénzzel, és megnézzük azt, hogy annak mi az eredménye, ez egyszerűen ismeretlen fogalom Magyarországon, miközben ezt a fajta gondolkodást is nagyon gyorsan meg lehetne alapozni. Ez ma már azért nem atomtudomány, hogy ilyeneket kitaláljunk a közigazgatásban.
Értem. Hú, most egy csomó olyan dologra válaszoltál, amiket majd később fel akartam még kérdést betenni különben, de nem baj. Majd attól függetlenül fel fogom tenni őket. Az egyik rádióinterjútban beszéltél arról, hogy micsoda kiváló eszközzé válhat az autoriter rezsimek kezében az információs technológia, hogyan használják a közösségi médiát és a big data algoritmusokat az állampolgárok monitorozására és kontrolljára. Mit gondolsz ma Magyarországon rólad, vagy rólam például? Létezik-e már egy ilyen politikai jellegű social media profil, amihez a pártok is hozzáférnek, vagy akár maguk hozták ezt létre. Tehát nem mondjuk a Kubatov listára gondolok, hanem egy ennél jóval ilyen szofisztikáltabb vagy összetettebb profilra, ami az elektronikus interakcióinkat tartalmazza, lájkok, diszlájkok, pozitív, negatív kommentek, feliratkozások, követések, letöltések, stb., és ez alapján készít rólunk egy virtuális profilt, amikhez különböző szimulációkhoz is, és akár előrejelzésekhez fel lehet használni politikai vagy bármilyen más pénzügyi témában. Ha még ilyen nincs, akkor szerinted ez hány éven belül lesz, illetve csinálják ezt már Magyarország, vagy bármilyen országban a világon?
Az arra szírem, hogy ilyen típusú adatbázisok nem kizárólag autoritár rendszerekben léteznek, és nem kizárólag államok gyűjtik ezeket. Tehát erről ismert történetek vannak, amikor valaki kikérte mondjuk a Facebooktól a róla összegyűjtött adathalmazt, és egy, nem tudom, CD-romot kapott, amin elképesztő mennyiségű adat volt összegyűjtve csak és kizárólag róla. Ez a közös életünknek a, nem is a jövője, hanem igazából a mája és a holnapja. Az, hogy egyre nagyobb megfigyelési kapacitások épülnek ki, amiket nem úgy kell elképzelni, mint ahogy azt a mások életében láttuk, hogy valaki egy ilyen ócska lehallgató készülék mögött ül, és akkor jegyzetelget, hogy mit mondunk és kivel beszélgetünk, hanem személytelen algoritmusok azok, amelyek valamilyen profilt kialakítanak rólunk. Ez nem csak politikailag egy fontos tényező, hanem meghatározhatja azt, hogy hogyan tudunk hozzáférni bizonyos javakhoz a jövőben. Mondjuk biztosító társaságok már ma is végeznek olyan típusú profilozást, hogy a magánéleti tevékenységünk, az életmódunk, a rossz szokásaink, a sportolási szokásaink alapján differenciálják a prémium, vagy hogy mondják ezt, a biztosítási felárat, amiket aztán kiosztanak állampolgároknak. Tehát ezek az algoritmusok, ezek olyan hatékonyan képesek targetálni, kiértékelni, előrejelezni, ami a legfontosabb, hogy igazából az egyik legnagyobb veszélye a szabadságunkra nem feltétlenül a mindenre képes és mindent megfigyelni képes államok, hanem ez a fajta egyenlőtlenség, vagy ha úgy tetszik, digitális igazságtalanság, hogy még mielőtt bármit megtettünk volna, már megírták rólunk az ítéletet, és ez gyakorlatilag az élet legalapvetőbb szolgáltatásaihoz való hozzáférésünket is befolyásolni fogja. Na most szerintem a politika szempontjából ez inkább azért érdekes, mert valamilyen újfajta egyensúlyt, egy újfajta társadalmi rendet kell hosszú távon létrehozni, amely képkezeli ezt a fajta hatalmi aszimetriát. Meg kell nézni azt, hogy az egyre több mindenre képes digitális rendszerekkel párhuzamosan hogyan lehet egyre több mindennel felruházni a társadalomnak a tagjait. Az átláthatóság révén, az elszámoltathatóságnak a révén, a tőkekoncentráció megakadályozásának a révén, ez ugye egy messzire vezető téma, de itt igazából a társadalmak fejlődésnek egy alapvető kérdésével állunk szemben. Nevezetesen, ha az ókortól a mai napig nézzük és tovább az emberi társadalmak fejlődését, akkor azt látjuk, hogy egy párhuzamos fejlődési pályán halad az emberiség. Nevezetesen a szervezeteink, az intézményeink, ha úgy tetszik, az államaink, a hatalmi szervezeteink egyre több mindenre képesek, akár az információk összegyűjtésében, tárolásában, akár a kontrollnak vagy a szankcióknak az ellenőrzése tekintetében, van közigazgatásuk, van rendőrségük, van katonaságuk és így tovább, de a világ boldogabb társadalmaiban ezzel párhuzamosan haladt a társadalom egyre nagyobb kontrollja a hatalom felett. Ezt hívják a közgazdászok a fejlődés keskeny ösvényének, tehát az a jó egyensúly, hogyha egyszerre tudnak nőni az ilyenfajta információs kapacitások, és e fölött a társadalomnak a kontrollja. Tehát azzal egyidejűleg, hogy kiépülnek a nagy állami, jóléti állami szociális rendszerek, egyre több mindent tudnak rólunk az államok, ezzel párhuzamosan egyre több mindenki szavazhatott, egyre több mindenhez férhetett hozzá a szabad média, és az állampolgárok egyre többféleképpen tudták elszámoltatni ezeket a hatalmi struktúrákat. Itt a nagy nyitott kérdés, ha úgy tetszik, az egymillió dolláros kérdés, ami most minden társadalomtudóst érdekel, hogy mi lesz ez a fajta párhuzamosság a jövőben, amikor egészen új típusú hatalmi struktúrákkal fogunk szembenállni, ezeknek az egyébként többnyire magáncégeknek a növekvő hatalma képében.
A mai politikai kampányokban gramra pontosan igyekszenek kimérni egy-egy politikai tartalmú Facebook poszt bejelentés várható fogadtatását, és amint megmérték és elemezték az erre érkező visszajelzéseket, azonnal korrigálnak, igyekszenek finom hangolni, és ennek ismeretében döntenek arról, hogy egy-egy fontosabb döntést meghozzanak, vagy elhalasszanak, esetleg elálljanak ettől. Azon gondolkoztam, hogy csak úgy, mint egy egyszerű Facebook felhasználó, mint például én, egy politikus, sőt, akár egy politikai párt, vagy kormány is ki van téve, egyfajta ilyen like éhségnek, vagy like függőségnek. Ilyen módon fennáll a veszélye, hogy a határozott elképzéseit, vagy vízióit feladva pusztán a like vadászat befolyásolhatja és irányítja, és ezért úgy járhat esetleg, mint az egyszeri Google chatbot, akit pár órára szabadon engedtek a világhálón, és akkor egy ilyen pár óra múlva egy ilyen kötekedő, rasszista, hímsoviniszta gyökéré változott, mert azt tanulta meg, hogy így lehet leghatékonyabban működni a közösségi médián. Látsz ilyen trendet, hogy a magyar politikusokat populista, demagóg irányba tereli a social media, a népszerűség hajhászás, ahogy emiatt megkeresik a pozitív visszajelzést, valamint a hatalom, vagy az ismertség, a központban lévés iránt ilyen óhatatlan vágyuk?
Szerintem a politikus és a választó kapcsolata egyébként már Facebook előtt is komplexebb volt egy fokkal. Tehát egyrészt valóban létezik a visszajelzések begyűjtése, de a politika az mindig két irányú folyamat. Tehát a sikeres politikusok általában abban is sikeresek, hogy képesek módosítani a választóknak a valóságérzékelését, újabb problémákat behozni a látóterükbe, és persze ezt hozzáigazítani az ő fogalmi készletükhöz, adott esetben az ő félelmeikhez, az ő reményeikhez, de azért én attól nem félek, hogy ilyen kiüresedett, passzív bábokká válnak a politikusok. Az a fenyegetés szerintem minden országban létezik, hogy kevésbé vizionárius vagy kevésbé tehetséges politikusok, azok összetévesztik a lájkot a szavazatokkal, összetévesztik a közösségi médiás tevékenységet és annak a gyors visszajelzéseit a tényleges politizálással. Mert akármi történik, azért például Magyarországon és Európa nagy részében a politika az még ma is húsvér terepmunkából áll, legalábbis jelentős részben. Ennek egy nagyon fontos eszköze és egyre fontosabb eszköze most már a digitális tér, de a választások, a mozgósítás az mindig végül a terepen dől el, húsvér embereknek a valós interakcióival. Ami számomra igazán érdekes a kapcsolat közvetlenné válásával, azzal, hogy bármelyik választópolgár tulajdonképpen interakcióba tud lépni valamilyen módon a közösséggel, az, hogy milyen technológiai lehetőségek rejlenek például a demokráciáinknak a feljavítása szempontjából. Ne felejtsük, hogy itt nem csak a lájkodász politikusok jöttek el a digitális technológiák fejlődésével, hanem például a kokáért a korlátlan közvetlen demokráciának a lehetősége is. Ugye annak idején, ezt mindenki tanulta történelmből, azért merem mondani, de Rousseau, aki gyűlölte a parlamenti intézményeket és a közvetett demokráciát, a képviseletet, még ő is elismerte, hogy egy modern államban nincs lehetőség arra, hogy egész nap ülésezzenek az emberek, és minden kérdésről döntsenek. Csókolom, 2022-ben vagyunk, most már megvan a lehetőség. Itt el kéne kezdenünk arról gondolkodni, és arról beszélgetni, hogy akarjuk-e a korlátlan közvetlen demokráciát. Vagy azt mondjuk, hogy vannak az életnek olyan területei, ahol több demokráciára lenne szükség, és ahol akár egy szavazó applikációval óránként meg lehetne kérdezni az embereknek a véleményét, és teljesen reprezentatív eredményekre juthatnánk fontos közpolitikai döntések kapcsán, és adott esetben más területeket esetleg megtartanánk bizonyos szakértői csoportoknak, mint ahogy ma is mondjuk a jegybanknak a kamatpolitikájában elvileg demokratikus kontroll, az nem tud beleszólni. Ezzel csak azt akarom mondani, ilyen nagyon bonyolultan, hogy ezek a technológiák, ezek sokkal mélyebben alakítják át az életünket, a lehetőségeinket és a veszélyeket, amelyek ránk leselkednek, mint amilyen felületesen ezzel szoktunk foglalkozni a nyilvánosságban, és amit az Egyensúly Intézet, mint szakpolitikai agyrözt képvisel a nyilvánosságban, az az, hogy többek között érdemes lenne néha naponta 1-2 órát ilyen kérdésekről is beszélgetnünk, túl azon, hogy hát amikről szoktunk beszélgetni az aktuál politikai beszélgetés műsorokban, biztos nagyon fontos az is, hogy kit küldött el az anyjába aznap, de az is nagyon fontos, hogy ezek a technológiák, amik tényleg alapvetően érintik a szabadságunkat, az egyenlőségről, az igazságosságról alkotott elképzeléseinket, a politikai intézményeinket, hogy ezekről a kérdésekről kezdjünk el széles körben, a politika szintjén és a magánélet szintjén értelmes beszélgetést folytatni, és határozzuk meg azt, hogy mi merre szeretnénk irányítani a jövőnket, ne az legyen, hogy egyszer csak belecsöppenünk egy olyan világba, amely egyébként senkinek nem tetszik.
Uh-huh. Ez nagyon ilyen optimista volt tőled, mert ugye ez a közvetlen demokrácia, ugye minél jobban inkább kiszélesíteni, meg ugye gyakoribbá tenni ugye a szavazás, vagy a véleménynyilvánítás lehetőséget. Sokan éppen inkább az ellenkező irányba szeretnék menni, és egy ilyen cenzus rendszert ugye visszavezetni, hogy bizonyos jövedelem szint fölött lehessen szavazni, vagy bizonyos intelligencia hányados, vagy tájékozottsági felmérő után lehessen szavazni. De egyébként ez, amiről beszélünk, ugye technológiailag ez már teljesen itt van, ezt meg lehetne csinálni akár Facebookon, akár különböző fejlesztett platformokon ezt a szavazást. Vannak már ilyen országok, ahol csinálnak ilyen jellegű szavazásokat gyakrabban, vagy legalább itt tesztverzióban?
Természetesen nem hogy tesztverzióban. Az Egyesült Államokban a külföldön szolgálatot teljesítő katonák már évek óta több államban szavazó applikációkkal szavazhatnak. És van számos olyan ország, ahol különböző választási szinteken, önkormányzati szinten, lehet, hogy nem ügydöntő, de egyeztető szinten, ilyen típusú szavazási módszerek vannak. Tehát itt technológiailag, különösen a blokklánc technológiának a megjelenése óta, igazából különösebb akadályok nincsenek. Az ellenőrizhetőség az, ami még, hogy 100%-osan biztos legyen, az még egy kis idő, ami eltelik, de hát tudjuk azt, hogy a leadott szavazatok hitelességének a 100%-os ellenőrzése az ma sem biztosított. Viszont bocsáss meg, nem tudok nem reagálni a cenzus kérdésére, amiről külön 3 órát tudnék beszélni, mert az egyik kedvenc témám, de ilyenkor egyetlen példát szoktam azoknak mondani, akik szerint a műveltségi vagy a vagyoni cenzus az megoldaná a problémáinkat. Mindenki, aki egy picit foglalkozott a 20. századi történelemmel, vagy érdekli ez a téma, nézzen utána, hogy a 20. század egyik legnagyobb hatású filozófusa Martin Heidegger a maga korában melyik politikai oldallal szimpatizált, spoiler, ezek a nácikkal, és vele szemben mondjuk alacsonyan képzett munkások adott esetben demokratikus erőkre, vagy legalábbis nem a nácikra adták el a szavazataikat. Ez nem csak egy ízes példa, amivel szellemeskedni akarunk, hanem a politika lényegét érintő kérdés. Az egy tévedés, ha azt gondoljuk, hogy a politika egy olyan tisztán racionális folyamat, amelyet robotok el tudnának dönteni helyettünk. A politikában nagyon sok a kiiktathatatlan érzelem, személyes elfogultság, hit kérdése. Hogyan döntsük el racionálisan, hogy jó dolog-e a halálbüntetés, vagy nem? Hogyan döntsünk racionálisan arról, hogy mi az egyház és az állam helyes viszonya? Hogyan döntsünk tisztán racionálisan az abortusznak a kérdéséről? Ezek mind-mind olyan kérdések, és azért tegyük hozzá a politikának az alapvető fontosságú kérdései, ahol a pusztán a tudással és a racionalitással nem lehet egy objektív igazságot kimondani. Pontosan azért, mert a politika, mint általában az emberi élet, az rengeteg irracionális elemmel terített, és az irracionális itt nem valami rossz és kikerülendő dolgot jelent, hanem emberi sajátosságot, azt, hogy érzéseink vannak, azt, hogy hiszünk dolgokban, azt, hogy félünk dolgoktól. Hogyha ezt ki akarjuk iktatni, és azt hiszük, hogy a diploma szabja meg azt, hogy valaki hogyan tud idézőjelben téve helyesen szavazni, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a legjobb az lenne, hogyha az embert vonnánk ki a demokráciáknak a működéséből. És ez nagyon sok felett tovább vezet, még annyit szeretnék megfontolásképpen ajánlani, hogyha tegyük fel, hogy az alacsonyan képzetteket, a vagyonnal nem rendelkezőket, a valamilyen tudományos fokozattal nem rendelkezőket kivonjuk a szavazóknak a köréből, akkor felteszem a kérdést, mert mégiscsak emberek vagyunk, ki fogja az ő érdekeiket képviselni. Azt tanultuk vajon a történelemben, hogy amíg a társadalom jelentős részének nem volt szavazati joga, akkor az ő érdekeiket önfeláldozó, önzetlen, magasabb társadalmi státusú szavazópolgárok vagy politikában résztvevő személyek képviselték? Vagy azt látjuk, hogy az ember akkor tud az érdekeiért küzdeni, a legalapvetőbb jogait érvényesíteni, hogyha igenis van beleszólása az őt érintő ügyeknek az intézésébe. És bocsáss, hogy le fogom vinni a hangsúlyt, az már egy másik kérdés, az ő személyes felelősségének a kérdése, hogy hogyan él ezzel a joggal. Én azt gondolom, és mi az Egyensúly Intézetnél azt gondoljuk, hogy mielőtt azon kezdünk el magaslóról elmélkedni, hogy kitől kellene elvennünk a szavazati jogot, esetleg elkezdhetnénk arról beszélni, hogy hogyan lehetne minőségibben gyakorolni a már létező vagy megadott szavazati jogot, hogyan lehet informált és tudatos választópolgárokat ráengedni a politikai arénára, mert én nem gondolom távolról sem, hogy itt minden lehetőséget kihasználtunk, sőt.
Igen, ez most érdekes, hogyha most ezt például Magyarországon bevezetnénk egy ilyen nagyon széles ugye lehetőséget, hogy online szavazzanak, viszont megőrizve azt, hogy ugye a közszolgálati média az teljesen kormány irányítás alatt van, az hova vezethetne, tehát olyan szempontból például mondjuk az a halálbüntetést említetted. Hát nem tudom, hogy Magyarországon az kockázatos lenne egy ilyet feltenni szerintem most így kérdésként.
Van nekünk egy olyan szakpolitikai javaslatcsomagunk, amelynek az a címe, hogy hogyan újítsuk meg a demokráciánkat. És ez egy átfogó javaslatcsomag, amelyben többek között egyébként szerepel az elektronikus szavazás lehetőségének a megteremtése több éves távlatban, tehát egy felkészülést követően. Emellett szerepel benne például az, hogy készítsük fel az állampolgárokat a demokratikus részvételre. Természetesnek veszük azt, hogy autóba az ülhet be, aki előtte letette a kresszvizsgát, elsősegélyt és szerzett jogosítványt. Természetesnek veszük azt, hogy azért jó esetben azt engedjük egyedül úszni az uszodában, aki tud úszni. De azt is természetesnek veszük valamiért, hogy 18 éves korban, illetve a nagykorúságtól kezdve minden magyar választópolgár úgy mehet el választani, sőt el is várjuk tőle, hogy elmenjen választani, hogy igazából senki nem készítette őt fel arra, hogy mit jelent a választói részvétel. Magyarországon miért veszük magától értetődőnek, hogy nincsen az egész közoktatást átható demokratikus nevelés. És demokratikus nevelés alatt nem azt értem, hogy tanulja meg a diák, hogy hány tagja van a parlamentnek, meg ki és hány évre választja az alkotmányi bírákat. Ez egy fontos lexikális része a részvételnek. Azt értem, hogy tanulja meg a diák, hogy mit jelent a demokratikus vita, mit jelent érvelni, mit jelent az, hogyha valaki manipulálni szeretné őt, mit jelent az, hogy tudatosan tájékozódni, adott esetben az internetnek a világában, mit jelent az, hogy másokkal érdekszövetségre, koalícióra lépni azért, hogy állampolgárként érvényesítsd a jogaidat, az igényeidet, az érdekeidet. Nagyon sok olyan képesség, olyan skill van, ami szükséges a rendes minőségi állampolgári működéshez, és ma valamiért, nem ma, 30 éve valamiért természetesnek veszük, hogy a közoktatásnak, ahol nagyon alaposan megtanuljuk a Pitagorasz tételt, és megtanuljuk a Drakón Arkónnak a reformjait, aki egyébként nem létezett, sugor meg történészként, ezek mellett a nagyon fontos információk mellett nem készítjük fel arra a fiatalokat, hogy mit jelent az, hogy ők egyébként Magyarországnak a választójoggal rendelkező polgárai. Tehát szerintem az első és legfontosabb feladat az lenne, hogy közösségi ügy legyen a részvétel, hogy ebben lássuk azt, hogy van minőségi részvétel, és van kevésbé minőségi részvétel, és használjuk fel a kapacitásainkat, az intézményeinket arra, hogy jó minőségű választópolgárok menjenek ki a piacra. És innentől kezdve viszont az a jó hírem, hogy a jól informált és tudatosan választópolgárokkal szembe kerülő politikai elit kénytelen lesz magasabb szinten teljesíteni, és nem lefelé targetálni az üzeneteit. Tehát ez egy sokszorosan megtérülő befektetés lenne.
Ezeket a kutatásokat vagy tanulmányokat, mikor publikáljátok, ezt utána elkülditek a kormánynak, vagy a kormány különböző szerveinek a figyelmébe ajánljátok? Érkeznek erre visszajelzések? Hogyan működik ez? Ők rendelik meg esetleg adott esetben?
Ez muszáj elmondanom, hogy az Egyensúly Intézet, ahol dolgozom, az gyakorlatilag az egyetlen átfogó, sokféle témával foglalkozó szakpolitikai ajtószt Magyarországon. Ez Magyarországon egy nem létező műfaj volt eddig, külföldön elég gyakori. Ez azt jelenti, hogy van egy kutatókból álló csapat, amely azonosított problémákra keres bevált, vagy valószínűleg beválni képes megoldásokat. És ezeket a megoldásokat a komplett politikai és gazdasági elitnek felkínálja. Mi az Egyensúly Intézetnél közepes méretű támogatásokból élünk, tehát tökéletesen függetlenek tudunk lenni bármilyen befolyásolási szándéktól, vagy politikai megbízástól. Mi nem fogadunk el közvetlen politikai megbízásokat. Mi azt csináljuk, hogy szerintünk fontos hosszú távú problémákat lefordítunk a politikának a nyelvére. Például, hogy lássa a politikus azt, hogy az ő választási ciklusokhoz igazított időtávjában is értelmezhető az a probléma, és megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy a mi megoldásaink, amiket mi adatalapon és rengeteg kutatás és egyeztetés révén kidolgozunk, azok jó javaslatok, és nem csak érdemes őket megvalósítani, de adott esetben politikailag is kifizetődő lehet. Tehát válaszolva a kérdésedre, mi amikor végére jutunk egy ilyen anyagnak a kidolgozásának, ami általában azért egy jó sok hónapos munka, akkor mi egyrészt ezt feltesszük a honlapunkra, bárki megnézheti a hosszabb és a rövidebb verziókat az egyensúlyintézet.hu oldalon. Másrészt pedig, igen, ahogy mondod, mi közvetlenül megkeresünk kormánytagokat, parlamenti képviselőket, önkormányzati képviselőket, a nagyobb vállalatoknak a vezetőit, mindenkit, akinek valamilyen fajta szava van az ország közvetlen irányításában. És egyébként a nyilvánosságban is szeretünk beszélni ezekről a témákról, hogy a politikai elit érezze azt, hogy van támogatás és igény a választópolgároknak az oldaláról is. Tehát ez egy, ha úgy tetszik, egy széles spektrumú antibiotikum, több fronton támadunk egyszerre, reméljük, hogy az ország érdekében.
Folyamatosan virtualizálódik körülöttünk a világ, virtuális valóság, virtuális fizetőeszközök, virtuális munkahelyek. Egyre több robot vesz minket körül, az interakcióinkat algoritmusok figyelik, és ez a világjárvány is, ami most van, ez felfokozta ezt a digitalizációs nyomást, és megmutatta azt is, hogy sokkal fokozottabb kormányok közötti együttműködése, összehangolt járványkezelésre, még szorosabb tudományos és gazdasági együttműködésre is van szükség. Egy olyan változás előtt állunk, ami elkerülhetetlen lesz, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Mit gondolsz, hogy hogyan készülhetünk fel legjobban erre? Milyen képességek, milyen tudások lesznek értékesek a közeli jövőben? Kik lehetnek a győztesei, vesztesei, milyen csoportok ennek a változásnak? Hogyan áll a magyar társadalom ebben a felkészülésben? Hogyan lehetne például az oktatást átállítani? Milyen tantárgyak bevezetésére lenne szükség ahhoz, hogy a gyerekeink is minél versenyképesebbek legyenek ebben a formálódó, de nagyon közeli jövőben?
Ez a változás, amit most nagyon jól összefoglaltál, ez szeretném megint csak hangsúlyozni a dolog kettősségét. Tehát egyrészt ez egy alkalmazkodási kihívás, ha úgy tetszik, válság. Aki nem alkalmazkodik, az lemarad és lecsúszik. Másrészt ez egy lehetőség. Tehát a nagy kitörések története a történelmünkből azt mutatja, hogy az ilyen típusú átalakulások, ezek új nyerteseket tudnak teremteni. Pontosan azokat a nyerteseket, amelyek időben felismerik adott esetben az ipari forradalomban rejlő lehetőségeket, az információs forradalomban rejlő lehetőségeket, vagy pedig éppen a zöld átállásban rejlő lehetőségeket. Aki időben felismeri ezeket a lukakat, és ezekbe be tud türemkedni, az elő fog tudni pozíciót találni magának egy új jövőben, és ilyenkor van igazából esélye egy olyan országnak, mint Magyarország, kitörnie a saját jövedelmi helyzetéből. Gondoljunk csak Finnországra, vagy Észtországra, amelyek a legutóbbi digitális forradalomnak a nyomán elképesztő nagy ugrásra voltak képesek. Tehát ezért fontos ez az alkalmazkodási helyzet. Na most, amit tudunk erről a jövőről, az egyrészt az, hogy minden bizonytalan, és igazából semmit nem tudunk. Ami másik szinte tényszerű tudásunk van, az az, hogy a legfontosabb képességek ebben az alkalmazkodási helyzetben a rugalmasság lesz, a tanulásra való képesség, a megújulni való képesség, a bizonytalanság újabb és újabb kihívásaihoz való folyamatos alkalmazkodási képesség. Na most ez mind olyan készség, amit felsoroltam, amelyben a magyarok nem túl jók sajnos a felmérések szerint. Tehát a mi egész oktatási rendszerünk az arra nevel minket, hogy üljünk le a székbe, töltsék a fejünkbe a tudást, és azt mi mondjuk vissza a megfelelő formában, megfelelő osztályzatért. Egy hierarchikus, nem is annyira 20., mint inkább 19. századi oktatási elvek szerint működő oktatásunk van, ahol nem tanítanak meg minket a kritikai gondolkodásra, az élethosszig tartó tanulásra, nem véletlen, hogy ebben a mutatóban például kiugróan rosszul áll Magyarország. Tehát minden intézményi hatás az afelé nyomja magyarokat, hogy mi lemaradjunk ebben a versenyben. Ezért, valószínűleg nem véletlen az sem, hogy te is az oktatást említetted, mi az Egyensúly Intézetnél ezt ahol csak lehet elmondjuk, hogy Magyarországnak a legfontosabb és igazából az egyetlen végső kitörési pontja az az oktatás. Az oktatásnak egyrészt a megmentése, mert most egy nagyon rossz helyzetben van, nem arról beszélünk, hogy 21. századi oktatást hogyan hozzunk létre, hanem arról beszélünk, hogy ki fog tanítani 15 év múlva az iskolákban. Azt tudjuk, hogy ma a pedagógusoknak több mint az 50%-a 50 év feletti. Tehát 10-15 éven belül ki fog esni a rendszerből. Nincsen, nem marad aki tanítani fogja a gyerekeinket. Tehát az első lépés az, hogy egyáltalán valamilyen oktatást fent tudjunk tartani. Nekünk erre is vannak egyébként javaslataink. És a második kérdés az, hogy hogy tudunk egy olyan oktatást létrehozni, amelynek a szükségességével egyébként lényegében mindenki egyetért ebben a szakpolitikai ágazatban, csak túl kockázatosnak ítéli a politika, túl sok költséggel járónak ítéli a politika, és hát mi választók leszoktattuk őket az eddigi oktatási reform kísérletek során, hogy ilyen vállalkozásokba belemerjenek vágni. Na most a magyar oktatási rendszert azt úgy kell átalakítani, válaszolva a közvetlen kérdésedre, hogy ne alapműveltséget tanítsunk, ne lexikális tudást tanítsunk, hanem bizonyos képességeket átadjunk a gyerekeknek, a szövegértés képességét, a tanulásnak a képességét, alapvető digitális ismereteket, a kritikai gondolkodás képességét. Kevesebbet beszélünk róla, de hogyha már társadalmi értékekről beszélünk, akkor az empátiának és a kooperációnak a képességét. Ne úgy közelítsük meg a diákot, mint aki a többiekkel versenyezve próbál a felszínen maradni és bejutni a legközelebbi kilépési ponton a legjobb gimnáziumba, hanem tanítsuk meg őket arra, hogy léteznek pozitív összegű játszmák. És a társadalomban az igazán előrevívő projektek azok a pozitív összegű játszmák, ahol egymásnak az erőforrásainak a hatását meg tudjuk sokszorozni. Tehát egy ilyen intézményrendszert kell létrehozni. Innentől kezdve, hogy milyen tantárgyakra van szükség, hogy egyáltalán lesznek-e tantárgyak, lesz-e szükség tantárgyakra, erről ma az oktatáskutatók rengeteget vitatkoznak. Ha nekem kellene tippelnem, akkor azt mondanám, hogy ez a fajta klasszikus tantárgyi felosztás, ez nagyon hamar meg fog szűnni. Szerintem meg fog szűnni az is, hogy a tanteremben töltik a fejünkbe a tudást, és otthon próbáljuk meg házi feladat formájában azt alkalmazni. Sokkal logikusabb ma már, amikor a YouTube-ról Stephen Hawking tudja elmagyarázni nekem a fekete lyukak működését, hogy digitális tananyag formájában kapom meg a bevezetést, és a tudásnak az alkalmazását azt a pedagógusnak a segítségével próbálom finomítani. Ugye a pedagógus, pedagógus görög szó, azt jelenti, hogy aki kíséri a gyerekeket. Ezek rabszolgák voltak az ókorban egyébként, akik iskolában vagy a megfelelő tanítási térbe kísérték a gyerekeket, de hogy ez a jelentéstartalom, ez meg fog újulni. A tanárnak egyre inkább a segítő, a facilitátori szerepe fog megerősödni, és nem az, hogy amit tankönyvekből vagy online tartalmakból meg lehet tanulni, azt ő felmondja a katedránál. Neki azt kell megnéznie, hogy egyénre szabva az egyes tanuló miben erős, miben gyenge, miben kell neki személy szerint fejlődnie, milyen olyan tehetsége van, amire építve egyébként az ő tanulási útját, azt ki lehet bontakoztatni. Egy teljesen másfajta intézmény szemléletről és pedagógus szemléletről beszélünk, mint amiről egyrészt neked és nekem valószínűleg még emlékeink vannak. A rossz hír az, hogy még a nagyszüleink is hasonló élményeken mentek keresztül annak idején az oktatásban.
Magyarország is különben akkor mondhat, hogy a oktatásban lehetünk sikeresek, vagy hogy Magyarország is igazából akkor volt sikeres, mikor az oktatásunk volt jó, vagy legalábbis az annak a jó oktatás eredménye, ugye a második világháború előtti oktatásunk volt nagyon jó, amikor ugye Nobel-díjasokat termelt ki, egyetlen iskola talán több Nobel-díjast adott a világnak, a Fasori Gimnázium, stb. Hogy igazából nekünk megvolt erre a, még talán a 70-es, 80-as években is elég jó volt az oktatásunk, de sajnos az utóbbi két évtized az nagyon, ez most hosszú időre megint az baj, hogy így hátrasorolódtunk ebbe. Mennyi idő ez szerinted, amíg mondjuk ezt gatyába lehet rázni?
Az egész rendszer reformnak a kifutása az egyrészt egy lezárhatatlan dolog, mert nyilvánvalóan a jövőben folyamatosan alkalmazkodni kell majd az új kívásokra, ezért nem baj egy olyan intézményrendszer létrehozni, amelyik integrálni tudja az új kutatási eredményeket, új eszközöket, új lehetőségeket. Mi többek között ezért nem csak a pedagógusok bérét emelnénk radikálisan 10 éves időtávban, hanem a tanárképzést is megreformálnánk. Úgyhogy ne ugyanúgy, ahogy a közoktatásban a Pitagorasz tétel és Dracóna, akkor ugyanúgy a tanárképzés jelentős részében rendkívül elméletorientált a képzés, és nagyon kevés lehetőség jut arra, hogy a legfrissebb kutatási eredmények a gyakorlatba átültetve át tudjanak menni a hallgatóknak. Tehát ez egy rendkívül fontos tényező a dolognak. Tehát azt mondtam, hogy 20-30 év kell ahhoz, hogy egy ilyen reform azért látványosan ki tudjon futni, viszont van számos olyan lépés, amelynek a hatásai azok rövid távon már láthatóak lennének, és ez nem egy ígéret, hogyha úgy tetszik, hanem a tapasztalat, mert mondjuk Lengyelországnak az ezredfordulós oktatási reformja, az gyakorlatilag 5 éven belül látványos eredményeket hozott a PISA eredményeknek a képében. De hogyha mi azt mondjuk, hogy nem csak egy korszerű 21. századi oktatást szeretnék létrehozni, de egy olyan oktatást, amelyik esélyt teremt, amelyik nem újra termeli a szegénységet és a társadalmi különbségeket, hanem lehetőséget ad a szegényebb gyerekek kezébe ahhoz, hogy ki tudjanak törni, akkor ennek a hatásai, ezek szintén 5-10 éves távlatban már megjelentnének. És van még egy, hát kicsit rossz hírem, de lehet ezt biztatásnak is felfogni. A politikusainknak szoktam én mondani nagyon gyakran, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember azért mondja, hogy az oktatás fontos, mert ezzel olyan szimpatikus se válik, mert mindenki szereti a gyerekeit meg a pedagógusokat. Itt a probléma az, hogy az alkalmazkodási válság, amiről beszéltél, a robotizáció, az automatizáció, az 20-30 éves távlatban már, tehát az én gyerekemnek az aktív korának a kezdetére egy olyan munkaerőpiacot fog teremteni, ahol a mai magyar munkavállaló az el lesz veszve. Egészen egyszerűen azért, mert olyan munkafeladatok és állások fognak létrejönni, amelyeket ma még nem ismerünk. Gondoljunk arra, hogy a szüleink gyerekkorában ki tudta még, hogy mi az a weblaptervező vagy a webdesigner, vagy a mesterséges intelligencia kutató. Tehát egyrészt új állások fognak létrejönni, másrészt pedig nagyon sok állás az el fog tűnni a történelem süllyesztőjében. Ugye ma már senki nem él meg abból, hogy lóvontatta kocsit, vagy nagyon kevesen élnek meg abból, hogy lóvontatta kocsit hajtanak, vagy hogy minisztériumokban iratmásolók. Ugye a klasszikus realista regényekben nagyon sokat olvashatunk hivatali másolókról, Csehovnál, meg Dostoyevszkinél, meg ilyen helyeken. Ezt ma már nem is értjük, hogy ez micsoda, csak elfogadjuk, hogy valami. Régen ugye nem volt fénymásoló meg nyomtató, az emberek kézzel sokszorosították a fontos ügyiratokat. Ez sok tízezer, sok százezer embernek adott állást Európában, és ma már nem létezik ez a munka. És nagyon sok munka, amit ma természetesnek veszünk, méghozzá köztük jól fizető állások, és azok egészen egyszerűen meg fognak szűnni a jövőben. A könyvelők munkája veszélyeztetett, az ügyvédeknek a munkája veszélyeztetett, a sportújságíróknak a munkáját ma már el tudja látni az algoritmus. Sőt, a 2010-es évek elején toplistás slágert, szerelmes slágert tudott írni egy mesterséges intelligencia. Egyre kevesebb olyan terület marad, amit mi el tudunk végezni, és a gépek nem, és ez teljesen át fogja struktúrálni a munkaerőpiac szerkezetét. Nem azt jelenti, hogy mindenki munkanélküli lesz, új munkafeladatok fognak létrejönni, és itt ez a legfontosabb, hogy ezekhez az új munkafeladatokhoz, ezekhez alkalmazkodni kell, meg kell őket tanulni. Adott esetben munkafeladatok között kell váltani egyik hétről a másikra. Nekem van egy ismerősöm, aki a kedves barátom, aki egy nagy multicégnek a HR-eseként kezdte, és egyszer csak beívták a főnökségre, hogy elküldik egy robotikai tanfolyamra, mert őt tartják erre a legalkalmasabbnak. Az ő dolga lesz az, hogy automatizálja azt a munkafolyamatot, amit ő és 8 kollégája addig végzett. És ezzel 8 kollégájának elveszi a munkáját, ő viszont ebben az új feladatban megmaradhat magasabb fizetésért. Ezek a jelenetek, ez ugye egy kiragadott példa, de ezek tömegesek lesznek 10-20-30-40 év múlva a munkaerőpiacon, és hogyha a magyar munkaerő olyan felkészültséggel fog szembesülni ezekkel a változásokkal, mint ahogy ma van, akkor Magyarországot nem fogja elkerülni a tömeges technológiai munkanélküliség. Itt térünk vissza a politikához. Ha a politika szeretne aktív, adófizető, nem segélyre szoruló, ne adj Isten termelékeny és magas hozzáadott értéket produkálni képes munkavállalókat, akkor bizony nincsen más lehetősége, mint az oktatásba fektetni, méghozzá nagyon sürgősen és nagyon koncentráltan, lehetőleg minél nagyobb társadalmi és politikai konszenzus mellett.
Aki a futball hasonlatokat szereti, vagy a futballt jobban ismeri, akkor annak úgy mondanám, hogy a pedagógus képzés az olyan, mint a futballban mondjuk az utánpótlás nevelés, tehát azzal kell kezdeni, az oktatási reformnál, vagy az egyik legfontosabb dolog lenne.
Abszolút, és az is fontos, hogyha mi elképzelünk valamilyen 21. századi iskolát, ugye említettem, hogy autonóm kezdeményezésre képes és gondolkodni tudó gyerekeket képezzünk, akkor bizony ilyen pedagógusokat kell képezni. Hogyha beszéltem korábban arról, hogy a demokratikus nevelés az már az iskolának a feladata lenne, akkor egy olyan rendszerről beszélünk, amelyet olyan pedagógusok működtetnek, akik maguk sem tapasztalhatták meg ezt az élményt az iskolában. Tehát itt egy körkörös folyamatról van szó, ahol valahova bele kell nyúlni, és el kell kezdeni azért, hogy aztán ez magától elkezdhesse újra termelni az egyre jobb és jobb köröket. Most nagyon hátulról és nagyon mélyről kell indulnunk sajnos, de én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, tényleg nem kötelező kincstári optimizmusból, hogy vannak rá kézzelfogható nemzetközi tapasztalatok, hogy ezek igenis megtanulhatók, hogy Észtország azért tudott elhúzni Magyarország mellett az Ausztriához való felzárkózás tekintetében, mert időben felismerték azt, hogy nekik bizony egyetlen tőkéjük van ott a nagy orosz medvének az árnyékában, és ezek az észt emberek, és elkezdtek építeni egy oktatásra épülő, humán erőforrásra épülő és digitalizációra épülő államot, amely, láss csodát, 2 évtizeden belül előre repítette őket, úgyhogy közben addig hátulról figyelték a kelet-európai mezőnyt.
Igen, igen. És egyébként, ami nálunk folyik, több szempontból is borzasztó ilyen erőforrás, pocséklás, például, hogy a cigányság oktatásával és felzárkóztatásával sem kezdenek valamit. Ugye az 801 millió embert érintene, akit plusz bele lehetne vonni ebbe. És egyszerűen a politika nem akar róluk tudomást venni.
És tegyük hozzá, hogy eközben az magyar társadalom az csökkenő, vagy fogyóban van egyszerűen fogalmazva. Nagyjából 2050-re egyes becslések szerint 500 000-val leszünk kevesebben, de én olyan becslést is láttam, amelyik inkább a 8 millióhoz közelre teszi a magyarságnak a lélekszámát. Na most ez azt jelenti, hogyha egy egyenletben képzeljük el a dolgot, hogy rendelkezésünkre áll a X emberi erőforrás, ez egyre csökkenő lesz, tehát lesz majd x-500 000 kötőjel, x-1 millió, és ezzel a fogyó emberi erőforrással bánunk úgy, hogy ahogy említetted, közel a 10%-áról kapásból lemondunk ők egyébként a cigányok, de itt nem csak a cigányokról van szó. Tehát a magyar oktatási rendszerből nagyon jól látszik, hogy általában a szegény sorból érkező magyar állampolgárok, vagy fiatal állampolgárok, illetve általában az úgymond rossz településre születő állampolgároknak az életét határozza meg az, hogy nem jutnak megfelelő oktatáshoz. Szoktam ilyen számokkal ijeszgetni a hallgatóságot, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb Európában az úgynevezett korai lemorzsolódási arány. Ez a visegrádi, tehát a saját régiónknak az átlaga, az ilyen 6,1%. Magyarországon több mint 12%. Ez amellett, hogy egy uniós vállalással egyébként szembe megy, ez a saját magunk lábon lövése. Tehát mi azt mondjuk, hogy beküldünk egy amúgy is rosszul működő oktatási rendszerbe minden évben annyi gyereket, amennyi abban a kohorzban van, de ennek rögtön a 12%-áról lemondunk, hagyjuk őket 16 évesen kiszóródni, elmenni közmunkásnak, idei munkásnak, leginkább munkanélkülinek egyébként, eleve marad már 10% vagy 12%-kal kevesebb, amelyből egyébként a szegényebbek, akik bent tudnak maradni, ők is nagy eséllyel nem fognak eljutni érettségig, egyetemre pedig szinte biztosan nem. Minden évben a magyar egyetemekre felvett hallgatók közül 1% az aránya azoknak, akik valamilyen szegény háttérből érkeznek, halmozott, hátrányos helyzetű gyereknek számítanak. Magyarország az egyik legszélsőségesebb példája annak, hogy hogyan tudja egy oktatási rendszer, ahelyett, hogy felszámolná, újra termelni a szegénységi csapdát. Tehát ezek mind-mind olyan, nem is annyira apró részletek, de olyan mozaik darabkák, amikből összerakunk egy öngyilkos pályát, amit magunknak csinálunk. És igazából a megoldás, nekem meggyőződésem, hogy nagyon jól látszik, igazából mindenki egyetért vele, valahogy azt a tehetetlenségi küszöböt kellene átlépnünk, aminek az innenső oldalán közösen tartjuk magunkat jelenleg. Egyébként elsősorban a politikusainkat visszafogva.
A mostani Fidesz kormányzásban, de egyébként lehet az előző kormányokat is ebben hibáztatni, én nagyon hiányoltam, hogy ők is bár 12 éve vannak kormányon, és állandóan azt hangoztatják, még sincs érthető víziójuk arról, hogy hova szeretnék eljuttatni ezt az országot. Tehát nem volt 2012-ben, és az azt követő választásokon se egyáltalán. De most elmondtad ezt, hogy mi lenne ez a, mi lehetne egy ilyen nagyon nagy vízió, vagy nem nagyon nagy, tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy olyan vízió, ami érthető, és kihúzhatná a országot, javíthatná a versenyképességünket és a felzárkózást. Mi az, amiért mégsem meri ezt kommunikálni a politika? Nem lehet ezt jól eladni választási kampányokban, mint szlogán. Miért nem fogalmaz meg senki egyfajta ilyen víziót? Én ezt nagyon hiányolom a magyar politikából. Tehát a kampányokban többnyire ilyen nagyon rövid távú dolgokról esik szó, és soha nincs egy olyan program, amit már mondtál te is, hogy kormányokon átívelő, aminek a végrehajtására vissza tudnánk rá zárkózni, legalább oda, ahol Szlovákia van, vagy a balti államok. Tehát miért nincs egy ilyen vízió nekünk, amit a politika felkarolna?
Ennek nagyon sok oka van. Én ebben az egyik legfontosabb tényezőnek a szélsőséges politikai polarizációt látom. Ezt azért szoktam, ugye szélsőséges politikai megosztottságból beszélni magyarul. Ezt azért szoktam óvatosan kiejteni, mert én nem vagyok híve a békés demokrácia eszményképének. A demokrácia lényege a konfliktusok becsatornázása. Az, hogy gyilkolják egymást a politikai szereplők, az szerint, hogy ki gondol jobbat a jövőről. Itt a probléma ott van, amikor létkérdéssé válik a következő választás mind a két félnek a szempontjából. Boldogabb demokráciákban egy kormányváltás az minden érdemi szereplő szempontjából egy természetes dolog, ami egyébként még vérfrissítést is hozhat a politikába. Magyarországon, és egyébként például az Egyesült Államokban is ezt látjuk, hogy ne érezzük azt, hogy egyedül vagyunk a problémáinkkal a világon, a szélsőséges polarizáció miatt egyre kevésbé a szakpolitikai víziók ütközéséről van szó, és egyre inkább a politika mint létkérdés előtérbe helyeződéséről, a politika kriminalizálódásáról, hogyan juttassuk börtönbe a másikat, és a másik eredményeinek a megkérdőjelezéséről, értsd, csak választási csalás miatt veszíthetek a következő választáson. Nagyon sok empirikus tanulmányunk van arra, hogy a szélsőséges politikai polarizáció az pontosan így hat a szakpolitika alkotásra, mint ahogy most lefestetted. Gátolja a hosszú távú gondolkodást, mert mindig a másiknak a rövid távú legyőzése és megsemmisítése a legfontosabb cél. Gátolja az alapvető konszenzusoknak a kialakítását. Itt ugye arra gondolok például, hogy az emberek befektessünk a tárgyakba, és ez legyen egy közös cél, hogy egy jó oktatási rendszert hozunk létre. Ez ugye azt is jelenti, hogy a politikai ellenfelek nem ezen a térfélen fogják legyilkolni egymást, hanem legalább az alapvető célokat illetően egyetértenek. A lengyel, vagy az észt, vagy akár a portugál oktatási reformnak ez egy lényeges eleme volt, hogy a kezdetben magas belépési költségű reformokat nem próbálták fékezni a politikai ellenfelek azért, hogy a következő választásokon ők nyerhessenek. Legfeljebb azzal bírálták a politikai ellenfelet, hogy nem elég gyorsan vagy nem elég hatékonyan lépd el a kitűzött cél felé. Szerintem Magyarországon olyan emberek élnek, akik a Homo sapiens nevű fajnak a teljesen normális egyedei közé tartoznak, tehát hogyha Észtországban vagy Lengyelországban ezt meg lehetett csinálni, akkor szerintem Magyarországon is meg lehetne csinálni. Itt nekünk szerintem nagy a felelősségünk, akik sok ember előtt beszélünk, remélem minél több ember előtt olykor-olykor, és tudjuk terjeszteni ezt a gondolatot, hogy lehet utálni a másikat, lehet kinyírni a politikában, csak közben próbáljuk meg magunkat nem kinyírni, és próbáljuk meg valamilyen módon, ez is egy sokszor hangoztatott üzenetünk, közösségként viselkedni, hogy elsősorban legyünk magyarok, akiknek tényleg közösek az érdekeik, és közösek azok az alkalmazkodási válságok, amelyekkel szembesülni fogunk. És próbáljuk meg ennek fényében tervezni a jövőnket.
Végezetül azért szeretnék tőled kérni, mert tudom, hogy nagyon jó könyveket, meg munkákat, tanulmányokat olvasol mindig. Esetleg filmeket is, ha tudnál ajánlani a nézőknek, ezt nagyon szokták szeretni, meg mindig ezt nagyon várják.
Szerencsés helyzetben vagyok, mert múlt héten jelent meg egy könyv, ami rám nagy hatással volt, és ráadásul pont ezekhez a témákhoz kapcsolódik, amikről beszéltünk eddig. Ez a Jamie Zaskin nevű szerzőnek a Politikai Jövőben című könyve. Ez az Athenaeum kiadónál jelent meg múlt héten. Zseniális könyv, arról szól, hogy a technológia az hogyan fogja gyökerestül felforgatni a társadalmi együttélésünket, a politikát és a fogalmakat egyáltalán, ahogy a valóságról beszélünk. Én a filmeket és hát sorozatokat is nagyon szeretem. Csípőből a Rick és Mortyt ajánlom, de azt már mindenki ismeri, szerintem a világ legjobb sorozata. Egy picit hasonló trekkel halad, és egy kicsit politikaibb, az Inside Job című Netflix sorozat, ami nagyon röviden összefoglalva arról szól, hogy milyen lenne a világ, hogyha valóban igaz lenne minden összeesküvés elmélet, a gyík emberektől a lapos földig, amiben hinni szoktunk, és ebből egy ilyen Rick és Morty-szerű abszurd humorú, de közben nagyon komoly társadalmi kritikát kapunk.
Na, ez jó, ezt nem ismertem, ezt az Inside Jobot, ezt megnézem akkor én is, ez jó.
Már megérte beszélgetni.
Nagyon köszönöm Filipov Gábornak, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és sok sikert kívánok neki az előtt álló feladatokhoz. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette meg, iratkozzon fel, támogasson minket lájkkal, megosztással, a módodban áll Patreonon is. Viszlát, sziasztok! Hello, Gábor! Köszönöm!
Hello! Én köszönöm!